Kedves hallgatóink, a Madárvártában ma ismét vízimadárról beszélgetünk. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Szervusz, Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, ez az a madár, amit biztos, hogy mindenki ismer. A Dunán is van, én gyerekkoromból is emlékszem rá.
A feleketlen tavon is van.
Mindenhol. Sőt, még a kis tenyérnyi orcikertben is van. Elmondom a népi neveit, mert nagyon viccesek. Hóda, tikhódas, szacskó. Na, mi ez?
A szacskó?
Szacskó.
Nem tudom, a zacskóhoz hasonlít?
Faluja is van a Válságban, a Vajdaságban egyébként, ez a szárcsa.
Ja, hát azt igen, tudtam, hogy ennek a népi neveit mondod, csak nem tudom, hogy miért. Igen, egy ilyen kézilabda méretű kerek madarat képzeljünk el, ami korom fekete, hófehér csőre és homlokpajzsal. Amikor egyetemeken tartok előadást, én természetesen kommunikációból, vagy mondjuk közönségszolgálatos, mindig felhozom, Egon bácsi egyik könyvében megírta azt a történetet, hogy a Madártani Intézetben ült közönségszolgálatosként felvette a telefont, és akkor mondták, hogy azonnal menjen ki Budapest belvárosba, itt van egy tyúkméretű hófehér madár. Egon bácsi ment, mi lehet ez? Hóvagoly, mi lehet ez? Kimentek, és egy szárcsa volt, ami korom fekete, és az egész madáron csak a csőr és a homlokpajzs hófehér. És a betelefonáló az életre megesküdött, hogy itt van velem szemben ez a hófehér madár, korom fekete.
Azt mondtad, Zoli, hogy homlok pajzsa van, tehát az nem a toll, ami ott fehér.
Nem, az egy ilyen szaruszerű képlet.
És az minek viszont neki oda?
Hát most ő meg megkérdezi, hogy az embereknek minek haj, ugye? Meg orr, tehát ugye abból kell kiindulnom, hogy mondjuk a tojó melyik hímnek a bélyeggyűjteményét nézi meg, akkor például az ilyen jellegű vizuális megjelenések, az például azt jelenti, hogy minél nagyobb a folt, tehát ez a homlokpajzs szélesebb, 1 mm, meg hosszabb 2 mm, akkor ők a szuperebb hímek. Ugye minél jobb a fizikai adottságom, immunrendszerem, stb., annál több energiát tudok ilyen idézőjelben hülyeségekre költeni, hogy mekkora a homlokpajzsom, és így nem tudom átverni az adott faj tojóját, mert látod, hiába mondod, hogy van Mercedesed, mutasd. Hiába mondod nekem, hogy milyen egészséges vagy, de nézd meg annak a hímnek kétszer akkora foltja. Tehát én azt gondolom, hogy a szárcsánál ez lehet egy ilyen funkció.
Nagyon jó pofa, nagy, széles lábujjai vannak.
Igen, karélyos úszólába van, úgy képzeljük el, mintha ilyen lágy, hosszúkás, ovális hullámvonalakat rajzolnánk a madár ujjaira, bal oldalra, jobb oldalra. Tehát ez azért jó, neki előnyös, mert vízben úszva hatékonyan tud úszni, viszont ezzel nagyon könnyen ki tud menni a szárazra legelészni, mert nem akad be mindenbe. Ugye a klasszikus kacsáknak, ludaknak a nagy úszóártyát átjukasztja kényelmetlen. Ugye a vízityúk, ami szintén nagyon sokat legel, neki meg nincs úszóártyája, ő meg szerencsétlen nyomorult, a pilinszka vékony ujjaival kalimpál a vízbe, az nem túl hatékony. Tehát a szárcsa megtalálta azt az átmenetet, hogy van neki úszóártyája, de a szárazföldön is nagyon jól tud menni. Egyébként ugye óriási tömegeket, tehát több ezres, több tízezres tömegeket tud alkotni. Amikor Attenborough először forgatotta a madarakról, ugye az Attenborough ez úgy működik, hogy amikor azt mondja a BBC, hogy akkor kedves Attenborough, vagy Sir Attenborough csináljon egy újabb sorozatot, akkor a hihetetlen mennyiségű segítője elkezdik nézni a tudományos szakirodalmat, és keresik az ilyen különlegességeket. És emlékszem rá, hogy abban a filmében szerepelt a szárcsa is. Ugyanis a szárcsát egy életen át kutatók kiderítették, hogy akár 12 fiókája is lehet. És a szárcsa eteti a fiókáit. Ennyit nem tud fegetetni, ugye a fiókái különlegesek korom feketék, pirosas fejjel. És mit csinál ez a kedves kinézetű madár, amikor a fiókák kikeltek a tojásból, és már úsza vezetgeti őket, akkor mind a 12 fiókára rászán 3-5 percet, és tortúrának veti alá. Tehát kipécézi Bélust, aki mondjuk a második, az Anti után, és 3-5 percig oda megy, és folyamatosan üti, veri a fiókát a vízben, és nyomja le a víz alá.
És miért?
Azért, aki ezt az ugyanolyan tortúrát mondjuk a 12 fiókából csak mondjuk 4 éli túl. 12 fiókát nem tudnak etetni a szárcsaszülők, és azt mondja, hogy nem fogom pazarolni, mert hogyha nem tudom mindet ellátni olyan szinten, amilyen szinten kéne a túlélésükhöz, akkor gyakorlatilag mind a 12 elpusztult a gyengeséggel. Így viszont azt mondja, hogy oké, de hogyha mondjuk a 12 mondjuk 6 éli túl vagy 8 éli túl, akkor ezek maradnak életben.
Na de hát kikölteni is, meg a tojást tojni, kitermelni, meg kikölteni is energia, hát akkor ez butaság.
Az nem. Nagyon sokszor a madaraknak azért van ennyi tojása, mert tudja, hogy lesz egy ilyen. Ugye, hogyha mondjuk egyszer költök, mert mondjuk nagyon be van határolva a költési szezon, akkor már nincs időm pótköltéssel tökölni, hanem azt mondom, gólya, letoljik mondjuk 5 vagy 6 tojást, ritkán tud 5-öt felnevelni, 6-ot meg szinte soha. De azt mondja, hogy jó, nekem amúgy is majdnem 50 napig kell kotlani, akkor leteszek 6 tojást. Oké, az egyik terméketlen lesz, akkor még mindig van 5. És akkor utána ki kell 5 fiúka, ha mind az 5-öt felnevelem, jó a fajnak, jó a párnak, viszi a genetikai állományt. De ha mondjuk nagyon rossz táplálék mennyiség, és a legkisebb fiúka elpusztul, akkor is még ott van. Tehát van benne egy ilyen jellegű előrelátás, előre gondoskodás. Ugye, ha összehasonlítom, hogy egy fiókát tojást kitojni, kikotlani, felnevelni önállóvá válásig, az mondjuk 100 egység. Hogyha ennek a tortúrának alávetem a fiókákat, akkor mondjuk csak 30 egység munkát tettem bele. És akkor biztos, hogy a legerősebb fog életben maradni, hát nyilván ilyenkor felhördülnek a madárkedők, mert olyan aranyos ez a madár, az élet azonban nem aranyos, az élet kemény és kegyetlen, és ezért ők például ezt a stratégiát alkalmazzák, és elsőként Attenboroughék mutatták be ezt a viselkedést ennél az egyébként tök közönséges gyakori fajnál.
A Magyarország madarai című munkában Csernel István 1899-ben azt írta, hogy nemigen szeret szárnyra kapni, és még kevésbé a magasba emelkedni, hanem legfeljebb csak lábaival, lucskolva, szárnyaival verdesve fut a vízen. Én sem láttam még a szárcsát repülni. Ő elvonul, állandó madár.
Tud repülni, olyan, mint a fürty, meg vagy mint a jégmadár. Tehát ez az igazi erőből repülő kicsi kerek szárnyai vannak, nagyon erőteljes a szárnycsapása, megy, mint a villám, ha kell. És ugye nagyon érdekes, mert mivel ilyen kis zsufa, és nem túl jó a repülési készségei, nem tud csak úgy szétnyitni a szárnyát, és úgy felszállni, mint mondjuk a sirály.
Hát nem, szalad a vízen.
Szalad, és így bugybarékolna. Most képzeljünk el, amikor mondjuk van 5000, meg 10000 egy helyen, az a fekete tömeg, és akkor úgy neki indul az összes, mert mondjuk rájuk csap a rét is, és egész, és tényleg bugybarékol a víz ahogy mennek. Olyan hangja van, mint amikor kacsázunk a kővel.
De egyébként állandó madarunk, vagy ő elvonul, vagy jönnek még hozzá?
Ha befagynak a vizek, akkor délebre megy. Tehát a magyar állomány részben lehet vonuló, mondjuk lemegy a mediterránumba, de hogyha egy madár úgy dönt, hogy lemegy Közép-Afrikába, az sem ilyen probléma. Tehát elterjedt, nagyon sikeres madár. Egyébként ugye ez egy különlegeség ennek a faj, az egyik különlegeség, hogy például vadászható. Nem hiszem egyébként egy mai vadász meg is eszi. Pedig ugye egyébként halászati kárt nem okoz, mondjuk ilyen ivadéknevelőkbe esetleg, de onnan meg el lehet, hogy én nem emlékszem, hogy valaha hallottam róla, vagy olvastam, hogy ették. Nyilván a szegény korban, vagy mondjuk a pákász korban, a középkorban nyilván ezt is megették, mert rossz hús nincsen, csak kevés, de szerintem a mai magyar vadászkultúrában nem hiszem, hogy eszik a szárcsát.